Ez továbbra is a Kávézó a világ végén. Sziasztok, remélem, hogy még itt vagytok velünk, és hallgattok minket. A permakultúra a mai témánk, ami nekem abszolút, abszolút szívügyem, és egy nagyon-nagyon fontos témának tartom. Az egyik legfontosabbnak így a jövőnkkel kapcsolatban, az biztosan, hogyha hallgatjátok a Kávézót, akkor tudjátok, hogy a mezőgazdasággal, meg az élelemtermeléssel azért viszonylag sokat szoktunk foglalkozni, mert ugye hiába vitatkozhatunk arról, hogy belső égési motor, vagy elektromos autó, vagy hidrogénautó, hogyha nincs mit ennünk, akkor ezek mind nagyon-nagyon gyorsan másod-harmadlagos kérdésekké válnak, és hát a permakultúra azért egy olyan irányzat, ami az olyan élelmiszer termelést elősegítheti, ami nem teszi közben tönkre körülöttünk a világot. Na de hát kérdés az, hogy egyáltalán ettől függetlenül ez tud-e mondjuk olyan léptékben működni, mint a mostani ipari mezőgazdaság. Mert ugye a szkeptikusok mindig azt mondják, hogy jó, hát ez szép és jó, hogy mondjuk mint a valaha tanyán, egy kis tanyán, egy családi birtokon valaki ezzel elbohóckodik, ha van erre energiája, de hogy ezzel azért mint közel 10 milliárd embert ilyen módszerekkel nem lehet etetni. Nem tudom nektek erről mi a véleményetek. Szerintetek lehetne 10 milliárd embert etetni ökológikus módszerekkel?
Én úgy gondolom, hogy a permakultúrának bizonyos elemei beemelhetők. Látok arra esélyt, hogy bizonyos módszerek, bizonyos elemek belopakodjanak, beovakodjanak az iparszerű mezőgazdasági rendszerekbe, vagy akár csak a monokultúrába is, hiszen hosszú távon az élő rendszerek megbosszulják magukat, ilyen például a talaj. A talaj is egy élő rendszer, és hogyha folyamatosan intenzíven van használva, művelve,
kihasználva,
pontosan, akkor hát itt a regeneráció és a regeneratív mezőgazdaságnak bizony nagyon komoly esélyei vannak, és én ebben látom a permakultúrának a jelentőségét, hiszen a permakultúrának a földhasználata, művelése, a talajmegőrző szemlélete, illetve a talaj éltetése, ugye ez ugye egy olyan gondolat, amiben az élet maga benne van, tehát úgy gazdálkodok vele, hogy a talaj élőrendszere ne sérüljön, hanem gazdagodjon. Tehát ha már csak ezen a ponton is megközelítjük, akkor már én látok arra esélyt. Nyilván ez nem megy egy csapásra. Másrészt pedig a rendszer nagyon horizontális, tehát az iparszerű mezőgazdasági rendszer. A permakultúra rendszere az vertikálisabban építi fel a gazdaságát, a kertjét, tehát a tér kiterjed a vertikális szintre is.
Ezt fejtsétek ki, mert létszik
kicsit. Akár a fáknak az alkalmazásával, fák, cserjék, bokrok, többszintű termesztési rendszernek az alkalmazásával, és hát azt is hozzá tehetjük, hogy ebben a pillanatban egy evolúció is elindul, mert a törzsünk is kiegyenesedik, igaz?
Uh-huh.
Tehát felfelé is tudunk tekinteni többféle értelemben.
Igen, mert hogy jelenleg igen, az van, hogy a monokulturális termesztésben, hogy akkor igen, általában lent a földön valamit termesztünk, igen, gabonát, zöldséget, stb. Miközben a természetben, hogyha megnézzük, akkor ugye egy erdő, ugye mindig az a példa, az erdőben ugye hét szint van összesen, ami ahol élnek különböző élőlények, és a permakultúra ezt próbálja kiaknázni, hogy akkor jó, hogy miért ne tegyünk be ezekre a szintekre olyan növényeket, amelyek a hasznosak a számunkra, tehát hogy végül is nem próbáljuk megakadályozni a természetet abban, hogy azt csinálja, amit egyébként csinálna, csak cseréljük ki esetleg ezeknek az elemeit. És akkor mondjuk lehetne, ugye itt amit nagyon gyakran lehet hallani, szerintem a leginkább talán megfogja az embereket, ez az erdőkert gondolat, hogy elképzelhetőnek tartjátok, hogy mondjuk akár nagy léptékű erdőkertekben is lehetne gondolkodni?
Hát az erdőkert maga tulajdonképpen egy természetes ökoszisztéma, egy természetes erdőnek a leképezése, és az ottani kapcsolat hálózattal együtt, és azoknak a fajoknak, amik mondjuk egy erdőben megtalálhatók, produktív fajokkal való helyettesítése vagy alkalmazása. Ennek a kialakítása hosszú időt igényel, és nagyon munkaigényes, nagyon tervezésigényes. Talán egyszerű változatai, ami jelenleg azért ismert, egyre ismertebbé válik és terjedőben van az agrár-erdészeti rendszerek közül, én úgy gondolom, hogy néhány egyszerűbb megoldás fák és köztes növényeknek a termesztése már egy egészen más mikroklímát, egészen más talajhasználatot, és már nem monokultúrában dolgozunk, hiszen a köztes növény, vagy akár többféle köztes növény, többféle a fasorban elhelyezkedő fáselemmel kapcsolatba kerül. Tehát egy más mikroklíma, más talajhasználat és növényi kölcsönhatások természetesen, ami hát a permakultúrában rendkívül fontos. A rendszer részei, ha gyarapodnak, és van funkciójuk, akkor ez a funkcionális kapcsolathálózat, ez stabilitást eredményez, illetve magába hordozza a megújulásnak is a képességét. Tehát az, hogy reagál a változásokra, hiszen ha több elem van, és köztük kapcsolat van, akkor ez már nem egy olyan rendszer, ami olyan könnyedén szétszakad, vagy összedől egy nagyon komoly behatásra.
Mert hogy hát most ez egy nagyon fontos téma, mert hogy ott is hagytuk abba a hírek előtt, hogy igen, hogy változik a klíma, tehát most tényleg a saját bőrünkön évről évre érezzük, hogy minden változik, és igen, és egy ilyen rendszer, ami több lábon áll, kvázi sokkal-sokkal reziliensebb, sokkal inkább ellenáll ezeknek a változásoknak, és talán igen, ez vonzó lehet, hogy ellentétben mondjuk, hogy felállítsunk egy ellenpéldát mondjuk a klasszikus monokultúrás ipari mezőgazdaságban van egyfajta terményük, ami általában egy nemesített növénynek a klónja, ami azt jelenti, hogy ó, persze nagyon egyszerűbben lehet vele bánni, mert akkor jó, ezt elvetettük, mindent ugyanazokkal a gépekkel leszületeljük, de bármiféle probléma lép föl, bármiféle betegség, az egész terményünket letarolja. Míg, hogyha egy vegyes kultúrában gondolkodunk, akkor ott van az előnye, hogy még ha egy elem sérül is, akkor is van még azon kívül másik elem is. Csak igen, ezeket valahogy így át kell ültetni, és ez azért azt látjuk, hogy a mezőgazdaság egy eléggé konzervatív iparág, és mégis meg lehet érteni, tehát ha valakinek a terménye, a profitja múlik azon, hogy most akkor ez bejön, akkor azt mondja, hogy hát én most nem, 50 éve így csinálom, én most nem fogok ezzel bohóckodni.
Hát talán, amit említettél, a klímaváltozásnak a negatív hatásai, amit esetleg ellensúlyozni lehet a több lábon állással, és azzal, hogy nem egy ponton támadható csak a rendszer, hanem vannak tartalékok még benne.
Igen, bármennyire szomorú ez a tavaly előtti nagyon-nagyon aszályos nyár, ez nagyon nagy változást hozott, mert hogy a saját bőrünkön megtapasztalta az összes gazda, hogy hoppá, tehát hogy itt nagyon-nagyon komoly gázok lehetnek, és nem lehet ebben az irányba tovább menni, és én úgy látom, bár ugye erről a zene alatt is beszéltünk, hogy talán valami megmozdult, de hát még azért még nagyon messze vagyunk. Nem tudom, Dalás, te mint gazdálkodó, hogy látod-e?
Ami egy érdekes kérdés, visszatérve erre a 2022-es aszályos évre, nálunk is borzasztó nagy károkat okozott, nagyon sok mindenünk nem lett jó, viszont augusztusban megjött a csapadék, és például bírsből rekord termésünk lett abban az évben, hiszen nagyon jól tudta hasznosítani, illetve a későn érő vadgyümölcsöknek is, amik telepítve vannak nálunk, azoknak is nagyon-nagyon jó évük volt, illetve ami egy érdekes még, a tavaly előtti évnél mindenki tudja, hogy mennyire volt a szájos a 2022, viszont nálunk a 2023-as év sem volt sokkal csapadékos, csak sokkal jobb elosztásban volt a csapadék. Tehát a 2022-es évben áprilisig egész jó csapadék volt, áprilistől augusztusig semmi, viszont augusztustól megjött a csapadék. A tavalyi évben nagyon jó eloszlással volt ez a csapadék, tehát a termesztési szezonban jól tudott hasznosulni, de mennyiségében minimálissal volt több, mint a 22-es év.
Milyen
és
érdekes.
Ez nem ment át, mert a médiában nem jelenik meg, hiszen minden nap esik az eső, nem tudunk menni nyaralni, nem tudunk menni a Balatonra, mert felhős az idő, fúj a szél, ez nem jó, de összességében ez az agráriumban ezt is tudja jelenteni. A másik, amit még hozzá akartam tenni az itt a mondandójához, hogy a permakultúrában a diverzitás, tehát a változatosság egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Tehát nálunk egyszer összeszámoltuk, hogy 200 fajta gyümölccsel dolgozunk.
Wow.
Tehát ha nem egy, hanem több nem sikerül, akkor még mindig van, ami tud sikerülni és jó hozamokat tud produkálni, azon nekünk kell gondolkodni, hogy ezeket hogyan hasznosítjuk, illetve ezzel a betakarítási szezont is az ember ki tudja nyújtani, és jobb munkaidő vagy munkaerőelosztást tud csinálni ebben az időszakban, hiszen tényleg családi gazdaság vagyunk, tehát nem 85 néger rabszolga takarítja be a terményt, és robotok dolgoznak, stb., hanem nekünk kell ténylegesen ebben a munkában.
Robotok még jöhetnek,
és ez egy izgalmas kérdés, hogy a permakultúra nem kizáró dolog. Tehát én magam is gondolkodom azon, hogy például drónos permetezést hogyan tudok bevezetni, tehát mi tanúsított biogazdaság is vagyunk, lehetne használni bizonyos olyan növényvédőszereket, amik bioban vannak engedélyezve, például réz készítmények, most aktuális a kiskertbe a lemosó permetezés, viszont én tudatosan nem használom, mert amit a fára kijuttatok és öli rajta a gombát, annak egy része vagy a falevelekkel, vagy a permetezés során lejut a talajra, vagy
és
a talajba,
ott is öli a gombát,
és ott is öli a gombát. Tehát nálam megjelentek a talajon a kalapos gombák, tehát jól érzik magukat, a talajban a mikoriza gombák átszövik, és ezek közvetítik a tápanyagot a talaj és a haszon növények között. Tehát nem pusztítom őket, viszont meg tudom jeleníteni akár a tápoldatoknak, akár a homeopátiás készítményeknek a használatát, amihez viszont, mivel nagyon-nagyon kicsi mennyiségről beszélünk, úgymond engem helyettesít ez a drón, mert azt a pár milliliter tulajdonképpen vizet kijuttatja a fára, és az immunrendszerét erősíti a növénynek. Ugyanazt próbáljuk megcsinálni a termesztésben is, mint saját magunknál. Tehát én sem fogok antibiotikumot szedni mindig, ha beteg vagyok, akkor próbálok ellene védekezni, de alapvetően, ha az immunrendszerem jó kondícióban van tartva, akkor védekezik.
Igen, ez az, amit szerintem nagyon kevesen értenek meg a bio ökológikus megközelítésbe, hogy hát én sokszor kapom, hogy hát jó, de hát hogyha most csupa, nem tudom, cseresznye légy az egész cseresznyefa, most akkor mit csináljak ott? Hát igen, tehát hogy ez egy hosszú távú dolog, tehát nálatok is nyilván nem egy perc alatt alakult ez ki. Szomorú Miklóssal beszélgettünk erről, hogy attól, hogyha valaki mondjuk 10 éven keresztül üti magát, dohányzik, iszik, stb., attól még, hogy nem tudom, abba hagyja ezt, és megeszik egy levél multivitamint, még nem lesz jó az immunrendszere, tehát ez évek, és akkor sem biztos, hogy egyébként a siker. Tehát ez nagyon nehéz benne.
Így van, illetve nagyon jó, hogy a cseresznye legyet mondtad, mert ha megismered annak az életműködését, akkor tudod, hogy az a fa alatt pár centi mélységig a talajban telel. Nekem a csirkéim oda vannak kitéve, ők a talaj pár centis mélységéből mindent hiszednek, tehát gyérítik az áttelelő lárvák, peték lárvák állományát, tehát ami nincs a talajban, mert megették, innentől kezdve nem fog nekem problémát okozni, vagy jóval kisebb mértékben fog problémát okozni.
És van csirkéd és tojásod.
Így van.
Ez az, amit most említettél, ez pontosan az előbbiekre rímel, hiszen a biodiverzitás, és amit most mondtál, ez egy funkcionális kapcsolat. Tehát, és ez tudatosan meg van tervezve, be van tervezve a rendszerbe. Sok ilyen funkcionális kapcsolat miatt tud a rendszer úgy működni, hogy kevés külső beavatkozást igényel. A kevés külső beavatkozás energia, megtakarítás, munka, megtakarítás, és egyáltalán, ha felismerem a rendszeremen belül, és elő is segítem ezeknek a kapcsolatoknak a kialakulását, akkor egy olyan helyzetbe kerülök, amikor azt is mondhatom, hogy bizonyos részei a rendszeremnek önállóan működnek, vagy bizonyos feladatokat ellátnak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy én ne nézzek oda, hogy ne ellenőrizzem, hogy minden rendben van-e, de óriási segítség.
Én nekem az nagyon, nagyon tetszett a Gaia kertje című könyvben, nagyon-nagyon jó kis megfogalmazás, hogy amit ugye a hagyományos kertészetben, meg gazdaságban csinálunk, hogy egyszerre nyomjuk a gázt, meg a féket. Tehát, hogy ez egy annyira leírja, hogy tényleg ez van, hogy próbálunk ellenmenni bizonyos folyamatoknak a természetben, és tényleg permetezünk, és mindent próbálunk gátolni, miközben egyébként meg pakoljuk rá ugye a különböző tápanyagot, a vizet, mindent, tehát, hogy nyomjuk a gázt, és aztán meg csodálkozunk, hogy az egész rendszer nem akar működni. A permakultúra meg azt mondja, lépjünk vissza, hát akkor lehet, hogy fele annyi gázt kell adnunk, ha közben nem fékezünk. Csak ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amire lehet, hogy azt mondja a hallgató, aki most hallott először, hogy hát nagyon hát mi a nagy újdonság, mert hogy ezt így csinálták évszázadokon keresztül. Igen, pontosan ez van, hogy az évszázadokon keresztül az emberek sokkal jobban kénytelenek voltak sokkal jobban odafigyelni a környezetükre, és aztán igen, ezt elfelejtettük, és igen, egy bizonyos szempontból ennek az újra felfedezése zajlik, de hogy ez tök jó, hogy szóba kerültek a robotok, mert hogy annyira egy rugalmas és nyitott rendszer, hogy akár ez is belefér, hogy akkor igen, hogyha lehet mondjuk drónokkal kiutatni azt a minimális biopermetszert, miért ne?
De nyúlhatunk a másik vége felé is a dolognak, ha már gépesítésről beszélünk, és visszanyúlni a múltba. A lovas eszközök használata is abszolút belefér a permakultúrába, csak azt kell tudni, hogy Magyarországon most, amiket használnak lovas eszközöket, azok nagyjából az 50-es, 60-as évekből mételepről visszamentett, elavult eszközök. Míg Nyugat-Európában, illetve Amerikában rengeteg korszerű lovas eszközt gyártanak. Igaz, hogy azért a pénzért Magyarországon traktort lehet venni munkaeszközzel, amennyibe ott a lovas eszköz kerül, de például Németországban született olyan tanulmány, hogy 100 hektárig gazdaságosabb lóval dolgozni, mint traktorral. Igaz, hogy kell hozzá 10 pár ló, ha jól emlékszem a számra, minimum 10 pár ló, viszont hogyha kancákkal dolgozik az ember, egyrészt megtermeli a lovaknak az üzemanyagot, másrészt meg szaporodik a traktorom, hiszen a kancák ellenek, tehát megtermelik azt a profitot, amivel az ő munkájuk, illetve a hajtónak a munkabére kitermelhető, kvázi ingyen dolgoznak. Még a trágya is megjelenik.
De ott nincs azért, hogy mégis akkor közben azért mégis a lovakhoz is kell érteni, míg a traktort, hát azt nem tudom, hívok valakit, aki szereli, tehát hogy itt megint egy picit ez jön be a képbe, hogy mennyi energiát akar belefetszölni az ember, akar-e még lovakkal is bíbelődni, vagy egyszerűen csak be akarja röffenteni azt a traktort.
Így van, tehát ez egy óriási különbség, nekem vannak állatok is, van traktor is, és van olyan művelet, ahova előveszem a lovat, nekem sajnos az elavult eszközök vannak. És igenis, a lóval dolgozni kell, akkor is, ha nem használom egy fél évig, abban a fél évben végigetetni, patát ápolni, stb. Kell, illetve ha dolgozni akarok vele, akkor nem csak bekapcsolom a gyújtást rajta és működjünk, hanem fel kell szerszámozni, be kell melegíteni, a munka után le kell járatni, hogy az izmainak ne legyen problémája, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy csikókorától be kell tanítani. Egy traktor, amikor megszületik, az már traktor, tehát az indul, működik. De a traktort az sokkal többet kell javítani, mint egy állatot.
Igen, tehát itt jön be az a nehézség, hogy azért igen, van egy ilyen romantikus elképzelésünk ezzel kapcsolatban, hogy jaj, de jó, vissza a természethez, de hát ha valaki van ás, te nyilván ezt pontosan tudod, hogy azért ez azért kemény meló, és itt ez a legnehezebb rész, aminél nem látom, hogy hol tudnánk ezt megugrani, mert az ember egy nagyon-nagyon kényelmes állat, és nagyon nehezen megy visszafelé már, mint olyan értelemben, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, eddig csak ennyit kellett dolgoznom, hogy nem szeretnék ennél többet dolgoznom, kevesebbet akarok dolgozni, tehát itt ez lesz talán nagyon nehéz áthidalni, hogy hogyan tudunk egy ilyen váltást meghozni.
Hát esetleg, amit említettél, és elhangzott az előbb, hogy a régi időkben ugye felfedeztek dolgokat, és ezeket alkalmaztak, és hát lényegében a permakultúrában is látunk hasonló tendenciát. Azért itt azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a permakultúrás rendszerek tudatos tervezés eredményei. És ebben a tudatos tervezésben én meg tudom határozni előre, hogy a befektetett munkamennyiség, vagy a felhasznált energia, az hogyan alakuljon, és mit tudok én megspórolni azokkal a bizonyos funkcionális kapcsolatokkal, amiket meg is tervezhetek, de hogyha én folyamatosan figyelem a környezetemet, a területemet, tehát állandó megfigyelés alatt tartom, és természetesen a tervezés előtt végzek egy nagyon intenzív és nagyon alapos megfigyelést, adatgyűjtést, akkor én ezekből le tudom szűrni azt, hogy én hol tudok operálni, hol tudom ezeket megvalósítani, milyen elemekkel, milyen növényi, állati kölcsönhatásokkal tudom ezeket megvalósítani, és hogyan tudom a tervezett rendszeremben ezeket elhelyezni.
Hát igen, és akkor itt visszakanyarodtunk az egyes ponthoz, igen. Hogy igen, megfigyelés. Tehát, igen. Hogy megfigyelés, ami szintén egy nagy hiányossága ennek a modern társadalomnak, mindent azonnal akarunk a legkisebb befektetett energiával, és hát igen, ezen is változtatni kell, de hát közben meg igen, mennyivel élvezetesebb. Tehát én a kerttel kapcsolatban is ezt szoktam elmondani, hogy iszonyú, az egyik legfontosabb teendő, hogy ezért csak menjen ki a kertbe, és bóklásszon, és nézzen körül, és egyrészt élvezze, hogy ott van, nem mindig a munkát lássa, másrészt közben olyan megtanul kertül, és akkor sokkal könnyebb lesz boldogulni. Egy kicsi zenét le kell adjunk, és akkor innen folytatjuk.